Köszönjük a mai napra elkészített áldásokat, ajándékokat. Megköszönjük, Uram, a Te jelenlétedet. Kiárasztjuk a Te békességedet. Kiárasztjuk a Te örömödet. És minden szükséget a hit szavával betöltöttnek nevezünk az Úr Jézus Krisztus szent nevében. A Filippi 4.19 és az 1 Péter 2.24 valóságát valljuk meg mindannyiótok élete felett, a szeretteitek felett, a hozzátartozóitok felett, a családotok felett a Jézus Krisztus szent nevében. És ez magában foglalja a szent egészséget és a gyarapodást, a bővölködést, a szükségek betöltését a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Tőled származik az ige, amely a szellemi táplálékunk, amely alapján növekszünk szellemben, és megerősödnek a hit izmaink. Köszönjük, Uram, mindazt, amit értünk tettél a kereszten. Elfogadjuk a bevégzett munkát. Teljes értékűnek elfogadjuk. És köszönjük, hogy mi kárhozat és bűntudat nélkül élhetünk ebben a világban. Mert Te eltörölted a bűneinket. A múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. Köszönjük, hogy hatalmat kaptunk Krisztusban. És mi abban a győzelemben járunk, amit Krisztus megszerzett a számunkra. Mert Krisztusban hatalmat kaptunk, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nékünk. A Jézus nevében. És ezzel az erővel, ezzel a hatalommal menjetek. És végezzétek azt a munkát, amit az Úr rátok bízott. A Jézus Krisztus szent nevében. Az Úr ajtókat nyit, a láncok lehullanak, a bilincsek lehullanak, a teher, ami a szögön lógott, az leesik, összetörik és megsemmisül a Jézus Krisztus szent nevében. Csodákat és áttöréseket szólunk. Köszönjük, Uram, hogy Te mindig a mi oldalunkon állsz, és mindig számíthatunk rád. És köszönjük, Uram, a kapaszkodót, az ige kapaszkodóját, köszönjük a szellem kardját, amely a fegyverzetünk része, ami Te adtál nekünk, hogy győztes életet élhessünk. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszönjük a szomszédodat, és kívánj egy győztes életet a számára. Örvendezünk bennetek, akik ma el tudtok jönni, és az Úrnak szentelték a mai délutánt, estét. Az Úr bekapcsolta a gyógyító ajándékokat. Nyakban, válban, szemöldöknél van gyógyító kenet. És a fejfájás, mert itt valaki fogta a fejét, már látom. Tehát vedd el, mert az Úr gondot visel rólad. Hálát adunk Istennek, hogy bekapcsolta a gyógyítások ajándékait. Azt mondtam, hogy végeztünk az ige sorozattal, de az Úr másképp akarta. Úgyhogy még egy rész lesz. Mai tanítás címe az ige rendeltetése. Mert ugye jó dolog, hogyha Szent Szellemet követjük, és annak a vonalában haladunk előre. Az ige, mint korábban is ugye megbeszéltük, az nem más, mint Isten beszéde, Isten szava, a romulhatatlan mag, a szellem kardja, és összességében Isten üzenete hozzánk. Ezen az üzeneten keresztül ismerhetjük meg Istent és az ő országát. Kereshetünk is igét a példabeszédekben erre. Nagyon gyönyörűséges a példabeszédek kettőben. Az egyes verset nézzük először.
Fiam, ha beveszed az én beszédemet, és az én parancsolataimat elrejted magadnál.
És a ötös vers.
Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.
Tehát, hogyha bevesszük Isten igéjét, tehát nem csak hallgatjuk, hanem megengedjük, hogy a szívünkbe kerüljön és gyökeret verjen. Tehát, hogyha az igét bevesszük, tehát nem elég hallani úgy, hogy egyik fülemen be, a másikon ki, hanem bevesszük, elfogadjuk, megtartjuk, és gyümölcsözővé tesszük, akkor eljutunk Isten ismeretére. Mert az az Isten, aki a fizikai szemünkkel nem látható, és a fizikai érzékszerveinkkel nem tudjuk megismerni őt, se tapintásra, sem semmilyen más módon, de a Bibliából meg tudjuk ismerni az írások alapján, hogy ő egy szerető Isten, egy gondoskodó Isten, és vágyik a velünk való közösségre. Majd olvashatjátok otthon az apostolok cselekedeteiben a 17-23-ban, hogy amikor Pál szolgált és járta a területet, találkozott olyan emberekkel, akik még nem voltak keresztények, és bálvány oltáluk volt, de írtak rá egy táblát, hogy az ismeretlen Istennek. Tehát tiszteletet adtak egy olyan Istennek, akit nem ismertek. Hát mi már valamilyen módon ismerjük Istent az ő hatalmas kegyelme által, amit Jézus Krisztusban hozott el hozzánk, biztosított a számunkra. Tehát, hogyha ők az ismeretlen Istent tudták tisztelni, akkor azt az Istent, akit mi már ismerünk, aki a szívünkben lakozik az üdvösségünk pillanatától kezdve, akkor legalább olyan szinten nekünk is szükséges tisztelnünk őt. Sajnos nem mindenki látja az igének a jelentőségét, az igének a létfontosságát. És ez ugye meg is látszik a szellemi növekedésen. Az ige a világosság, majd ahogy fogjuk ma is hallani, és a világosság hiányában előjönnek téves elméletek, téves tanok. De a világosság ezeket képes lerontani, amikor megnézzük, hogy mi az igazság Isten igéjében. A Róma 10.17 a következő igénk, amit már nagyon jól ismertek, hogy az ige hallgatásából származik a hit. Tehát a Róma 10.17.
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.
Amen. Nincs más módja a hitnek a növelésére. Mert ugye az alapadagot a hitből megkaptuk akkor, amikor befogadtuk az Úr Jézust. De ahhoz, hogy növeljük, tovább kell táplálni a szellemünket, azaz hallgatni az igét. Sokféle módon lehet hallgatni az igét. Elsősorban van a gyülekezet, aztán különböző hang- és videóanyagok, de hogyha otthon te olvasod a Bibliát, vagy a könyveket, és lehetőség van rá, akkor legalább félhangosan olvasd, hogy a füleden is keresztül visszajusson, mert a hit hallásból van. Tehát ez csak a hasznotokra válik, hogyha nem halkan olvassátok, nem magatokban olvassátok. És még egy fontos dolog, hogy az ige érthető legyen, alázatot kell ölteni. Mert a kevés ember nem fogja tudni megragadni az igének a jelentését, üzenetét. Mint a múlt héten is említettük, a magvető példázatában gyakorlatilag az az üzenet hallható, olvasható, hogy mi módon fogadják a hallgatók az igét. Tehát milyen módon? Nyitott szívvel, vagy kemény szívvel? És visszapattan. Egy-két pásztor megtapasztalta már azt is, hogy visszapattan. Mi is megtapasztaltuk, tudjuk milyen az. Nem ilyen. Amikor nem lehet abba hagyni a tanítást, mert egyfolytában csak húzzátok ki a pásztorból a mondani valót még. Ti vagytok az okai, ugyan hosszú az alkalom, meg a tanítás. De ez jó dolog egyébként. Tehát a mi módon hallgatják és fogadják, ez egy fontos kérdés. Egyébként a világ is ugye azt mondja, hogy a tudás hatalom. Ugyanez igaz a bibliai tudásra is. Mert megismerjük a Krisztusban kapott hatalmunkat, és akkor jaja füstös szarvúnak. Lukás 8.21-et nézzük meg. Mint általában a Bibliában sok helyen megtalálható, hogy nekünk is van részünk bizonyos dolgokban, de Istennek is megvan az ő része. És amikor a két rész találkozik, akkor megtörténnek dolgok. Tehát Lukács 8:21-es.
Ő pedig felelvén mondanékik, az én anyám és az én atyám fiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik azt.
Tehát az atya fiak meghallgatják Isten beszédét. Ez a gyülekezet. És nem csak meghallgatják, hanem az alapján cselekednek. Az alapján tesznek, élnek és munkálkodnak. Aztán a János 14:13-ban megnézzük, mi az Úr része. Mert az ige mögött az Úr Jézus áll, és ő garantálja, hogy amit mi hittel megvallunk, kimondunk és imádkozunk, azt ő megcselekszi. Tehát a cselekvés az Úr része. János 14:13.
És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban.
Itt a garancia. Nekünk csak hittel kell imádkoznunk, hittel kell kijelentenünk valamit. Akkor folytassuk ott, hogy a mi részünk a tanításnak a meghallgatása és alkalmazása, az Úr része pedig a cselekvés. Mert nem kell a mi fizikai erőnket bevetni ahhoz, hogy egy imára választ kapjunk, hanem a szellemi erőnket és a hatalmunkat kell alkalmazni. Sok keresztény úgy gondolja, és faggatja az Urat, hogy Uram, mit teszel, értem az idén? De nem ez a kérdés. Nem így kell feltenni a kérdést, hanem a helyes látásmód, a helyes szemszög, az azt mondja, hogy Uram, mit teszünk mi együtt? Mert van mi részünk, és van az ő része. És amikor a kettő együtt találkozik, akkor történnek dolgok. Ugye, hogy milyen igazság rejlik ebben? Ahhoz, hogy az igen működjön, nekünk hitben, igében megalapozottnak kell lennünk. És nem véletlenül mondja Isten igéje azt, hogy el ne maradjatok az egybe gyülekezésektől a Zsidó 10:25-ben. Hát ha Isten valamit létrehoz, és látjuk ugye a teremtésnél is, beszéltünk is erről, hogy létrehozta a Földet, azt nem kietlenné teremtette, hanem lakhatóvá, tehát valamilyen céllal, hogy az ember tudjon rajta élni. Ha most Isten az Új Szövetségben létrehozott egy gyülekezeti testet, egy globális egyházat, akkor annak van célja, hogy a tanítás, a növekedés munkáját szolgálja. Tehát ahhoz, hogy igével megalapozottak legyünk, folyamatosan szükséges táplálni a szellemünket. Tehát folyamatos táplálást igényel az, hogy a hitizmaink növekedjenek és erősödjenek. Nem azért kell jönni gyülekezetbe, hogy többen legyünk. Bár sokkal jobban néz ki, amikor sokan vagyunk. Hanem azért kell jönni a gyülekezetbe, hogy szellemileg fel tudjunk növekedni. Az 1 Péter 2:5-öt nézzük meg. Sokan szeretnének Isten tetszésére lenni, és igyekeznek jól viselkedni, és ehhez hasonlók. De tudjátok, hogy hogyan tudunk leginkább Isten tetszésére lenni? Úgy, ha felnövekszünk szellemben. 1 Péter 2:5.
Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.
Azt mondja, épüljetek fel szellemi házzá. Hát ugye a házunkban, a hústestünkben van a szellemünk, és ez Isten tetszésére van. Tehát ha valaki nagyon szeretne Isten tetszésére lenni, az a növekedés útjára térjen. Az pedig csak egy módon lehetséges, hallgatni az igét, hallgatni a tanításokat. Nem lehet ilyen kondiszereket, meg ilyen doppingszereket bevetni ahhoz, hogy a hit növekedjen. Stimuláló szereket. Azzal nem fog a hit növekedni. Isten az igéjét magas helyre helyezte. Ezt előző tanításokban, ugye igében is megnéztük. Tehát, hogyha Isten az igéjét magas helyre helyezte, pontosabban a legmagasabb helyre, akkor nekünk is méltó helyre kell tenni az igét az életünkben. Nem lehetünk közömbösek Isten igéje iránt. Ahhoz, hogy Isten igéje a kezünkbe legyen. Hogy az evangélium hirdetve legyen. Ehhez valakinek nagyon komoly árat kellett fizetni. Az Úr Jézus fizette ki az árat. És ez az ár az ő vére, a véráldozat. Tehát ezért sem lehetünk közömbösek és tiszteletlenek Isten igéje iránt. Vannak olyan keresztények, akik azt mondják, hogy hát én ezt már hallottam. Hát ez a pásztor nem tud újat mondani. Én ezt is tudom, azt is tudom. De mi sem mondjuk azt, ha elmegyünk egy vendégségbe, hogy hát én már ettem rántott húst 15 évvel ezelőtt a szomszéd kislány esküvőjén. Ugye? Nem mondjuk, hanem elfogyasztjuk az étket, amit kapunk. A másik dolog pedig, ha most levetítjük gyermek és szülő kapcsolatra az atya és a hívő közötti kapcsolatot, akkor a szülő nem abban az esetben örvendezik, amikor a gyermeke az intő szót meghallgatja, megfogadja, mert ha félváról veszi és elveti, és ellenkezőjét csinálja, az lázad, az nem kedves a szülőnek. És mindannyian voltunk ugye ilyen helyzetben. Tehát a szülő is akkor örvendezik, és nem is tudom már szóval illetni, akkor örvendezik, amikor a gyermeke meghallgatja az ő szavát, és megfogadja. Ahol az igét felmagasztalják, már pedig a bizonyságok ezt a célt szolgálják, hogy történt valami jó, és hogy elmondjátok, leírjátok. Ez felmagasztalja az igét, mert minden mögött az ige áll. Az ige kormányozza a világot. Tehát amikor az igét a keresztények felmagasztalják, akkor mindig történnek dolgok. Csodák. Csak gondoljunk arra, hogy amikor a börtönben Pál és Silás összeverve, lekötve kezeik, lábaik, elkezdték Isten dicsérni. Felszállt a dicséret, és leszállt a kenet. Aki látott már Paternostert, ez is úgy működik. Egyik oldalon föl, a másik oldalon le. És jött a szabadítás. A kenetben volt a szabadítás. Megrázta a börtönt, kinyíltak az ajtók, jöttek az angyalok, elvágták a bilincseket, és szabadá váltak. Ez csak kis kitérő volt. Ámos 8.11-hez menjünk el. És ezt akár olvashatjuk közösen is. Mert olyan szép ige. Ugyanis Isten azt ígéri, hogy szellemi éhséget és szellemi szomjúságot bocsát ki az őt keresőkre, az őt szeretőkre. Szellemi éhséget és szomjúságot bocsát ki a világra, a világban élőkre. Ámos 8.11.
Ímé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok-e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után.
Amen. Ez nagyon jó, nagyon finom, és szükséges rendszeresen elimádkozni a többi testvérek érdekében is, meg a mi érdekünkben is. Aztán, amikor táplálkozunk Isten igéjével, ezt örömmel kell, hogy magunkhoz vegyük, és magunkhoz fogadjuk. Mert ha nem így van, akkor ott valami baj van. Tehát ez egy ismérve, egy mércéje annak, hogy jó helyen vagyunk, jó viszonyban vagyunk az Úrral, amikor az igéjét örömmel fogadjuk. Megerősítést kaptatok? Kell a folyamatos öntözés. Mert hogyha az ige magja bekerül az emberek szívébe, azt nem lehet magára hagyni. Gondozni kell. Táplálni, öntözni. A múlt héten azt mondtuk ugye az öntözésre, hogy az öntözés egyik módja az, hogyha következő héten megint hallgatjátok ugye az igét, a tanítást. Van egy másik módja is, ami Pesten hangzott el, a megvallások, amik a kék és a zöld imakönyvben vannak, vagy csak egyszerűen egy igének az elimádkozása. Mert ez öntözi a bent lévő igét, és a növekedést serkenti. És amikor felnő, akkor az ige meghozza a gyümölcsét, meghozza a termését. Nem mindegy, hogy mit táplálunk. Mert táplálhatunk hasznos magot, és táplálhatunk haszontalan magot. És ennek a gyümölcse ugye vagy édes termés, vagy pedig bogáncs és tövises kóró. Ez a megvallásainknak a függvénye. Hogy az igét valljuk meg, és akkor gyümölcsöt terem, vagy a problémáinkat valljuk meg, és azok elhatalmasodnak. Ez így működik. Zsidó 3.15-öt nézzük meg. Azt mondja az Úr igéje, hogy vannak kemény szívű emberek. És a kemény szív az gyakorlatilag a kemény talajt jelenti. Az útfélre esett magot. Mert ott, ha ki is csírázik, csak ideig, óráig. Nincs megfelelő vastagságú táptalaj, hogy erőre kapjon, és felnövekedjen. Tehát a Zsidó 3.15.
E mondás szerint ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.
Tehát meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mondja az Úr az új szövetségben a hívőknek. Ugyanis a kemény szív mellé hitetlen elme is társulhat, ami súlyosbítja a helyzetet. És az ilyen ember, aki kemény szívvel és hitetlen elmével áll a dolgokhoz, nem is akarja hallani a világosság üzenetét. Másik dolog pedig, hogyha valakinek kemény a szíve, a víz nélküli eset áll fönn, hogy kiszárad az a kevés mag is, ami belepottyant a szívébe. És víz nélkül pedig nincsen növekedés. Öntözés nélkül nincs növekedés. Nincs jelen a hit, nincs jelen az üdvösség, a szabadulás, és mindazok az áldások, illetve az áldásoknak a teljessége, amit Isten Krisztusban elkészített már a hívők számára. Nagyon fontos azzal is tisztában lenni, hogy csak a nyitott szívű ember imája hallatszik fel a mennybe. Lehet, hogy erről egyszer régen beszéltünk, mert hogyha csak egyetlen egy ember felé van valakinek sérelme és bezárt szíve, akkor igazából mindenki felé be van zárva a szíve, mert olyan nincs, hogy egyik felé nyitva van, a másik felé zárva van. De ha egy ember irányába is zárva van a szíve, akkor Isten felé is zárva van a szíve. Ott van a meg nem bocsátás. Ugye? Ami ellentéte a szeretet bejárásnak. Bill Kaiser szólt erről régebben. Interneten megtaláljátok, Békeváról megtaláljátok. Talán a házassági menüsornak a végén. Elérünk a címünkhöz, ami ugye az volt, hogy mi az ige rendeltetése. Hát mi is az ige célja? Mi okból adta Isten nekünk az ő igéjét, a felkent igéjét? Én mindössze egy tucatnyi sort állítottam össze, de ez korán sem teljes. Máté 6.33-ban olvashatjátok majd az igét, hogy keressétek először Istennek országát és az ő királyságát, és ezek mind megadatnak néktek. Tehát az ige egyik célja az, hogy megismerni Istent és az ő országát. Ugyanis mi a Földön működtetünk egy gazdasági rendszert. De Isten királyságában más gazdasági rendszer működik és él, amire nincs hatással a világi helyzet. a válság. Tehát Isten azt mondja, hogy ismerjük meg az ő országát, az ottani gazdasági rendszert, működjünk aszerint, éljünk aszerint, és fölfelé fogunk emelkedni. A kettes pontunk, lapozzunk el a János 15-höz, a kettes pontunk a gyümölcsök sokaságát teremjük meg. Ez az ige másik célja. János 15:2.
Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.
Amen. Többségében ismeritek a szőlőt. De tudjátok, hogy néz ki a szőlő? Egy tő, ez maga Jézus, a példázat szerint, és a vesszők pedig a keresztények. Az újján született keresztények. Az igevers szerint egyik vesző terem, a másik nem terem. Még arra szeretnék rávilágítani, hogy ezek a szőlővesszők, amelyek a tőhöz csatlakoznak, ezek mind újjászületett keresztények. Csak hitszintben nem egyformán növekedtek fel. Pedig a lehetősége mindenkinek adott. Az a vessző, amely terem, azt megformázza, megcsipkedi. Bizonyos szőlőt hosszú csapra kell metszeni, valamely szőlőt rövid csapra, ez már egy technológia. Viszont, amire oda kell figyelnünk, hogy az a vessző, amely nem terem, újjászületett, de vagy nem akar növekedni, vagy nem alázatos, hogy az igét fogadja, vagy felfúvalkodott, és sok oka lehet ennek. Nem képes gyümölcsöt teremni, mert nem tudott növekedni bizonyos gátló tényezők által. Tehát gyülekezetekben vannak olyan keresztények, akik úgymond teljesen kimaradnak ezen ok miatt. Hogy maga az Úr Jézus vágja le. És beszélgetek pásztorokkal, és bizony volt, akinek el kellett küldeni keresztényt a gyülekezetből. Mert romboló hatással volt a gyülekezetre. És ilyen esetben, ha még fáj a pásztor szíve, akkor is meg kell tennie. De nem egy olyan esetről tudunk. És mi is tapasztaltunk ilyet, hogy törögtünk az Úrral mind a ketten, hogy most akkor mit csináljunk ezzel-azzal, mert ilyen helyzet állt elő. Imádkoztunk, és úgy gondoltuk, hogy nem a jövő héten szólunk neki, majd utána héten. És addig hallogattuk, hogy egyszerűen az Úr levágta, és nem jött többet. Ez a legjobb megoldás. A harmadik pont a Jeremiás 31:21-ben azt mondja az ige, hogy rendelj magad mellé útjelzőket, útmutató oszlopokat. Hogy maradjunk az úttesten. Ezért vannak ugye az út szélén a kerékvetők, hogy sötétben is ugye lássuk az utat. Vagy ha hófúvás van, akkor lássuk az út szélét. Tehát az ige az útjelző, támpont, útmutató és viszonyítási alap. Mert múlt héten is szóltunk arról, hogy a gondolatokat meg kell vizsgálni. Mert ugye hány helyről jöhetnek gondolatok? Istentől, a sötétség oldaláról és a saját elménkből, az okos dobozból. De hát, hogyha nem ismerjük az igét, nincsenek útjelzőink, útmutató oszlopaink, akkor nem tudjuk ellenőrizni, vagy nehezebben tudjuk ellenőrizni. Negyedik pontunk, ezt olvassuk el a Zsoltár 107:20-ban, a gyógyítás, az épététel, a testünknek az épététele. Persze sok más igét felsorolhatnánk itt. A Békeváron meg is találjátok, hogy Isten mondta 101, ilyen címszó alatt. Ott 101 ige van a gyógyulásról. Isten 101 ígérete a gyógyulással kapcsolatban. Most olvassuk a Zsoltár 107-ben a 20-as verset.
Kibocsátotta az ő igéjét, és meggyógyítá őket, és megmenté őket a pusztulástól.
Amen. Amen. Tehát Isten az igéjét kiküldte. Itt van közöttünk, itt van a világban, írott formában, és járt a Földön élő formában. Most a szívünkben lakik az Úr Jézus. És az ige Azt mondta, hogy meggyógyította őket. Bizonyított tény, hogy akik az igét rendszeresen magukhoz veszik, az immunrendszerük megerősödik. Az ötös pontunk, és olvastuk a múlt héten a példabeszédek 4.20.22-ben, hogyha az igét megfelelő mennyiségben és megfelelő ideig bevesszük, mint evangélium tablettát, akkor az számunkra gyógyszer. Vagy ahogy egy másik fordítás mondja, orvosság. A hatodik pontunk. Lapozzunk el a Zsoltár 119-eshez. Az ige világosságot ad a számunkra. Találtam a Bibliában olyan kifejezést, hogy édes világosság és aranyszínű világosság. Ugye milyen szépen hangzik? Tehát Zsoltár 119-ben a 105-ös.
Az én lábamnak szövét neke a te igéd, és ösvényemnek világossága.
A szövétnek az lámpást jelent magyarul. Egy olyan eszközt, ami világosságot ad, hogy az utunkat megvilágítsa, és ne essünk a gödörbe, a kátyúba, a szakadékba. Egyébként ugye az útjelzők, útmutató oszlopok, ezek a keskeny úton igyekeznek tartani bennünket. Mert van a széles út, ami a kárhozatra visz, és van a keskeny út, ami az Úrhoz visz. A példabeszédeket nézzük meg a 6.23-ast, még itt a világosság kapcsán, mert mindegyik olyan finom és olyan édes. És ugye világosságban növekednünk kell egészen a délig, ahogy a múlt héten erről beszéltünk. Mert az a legvilágosabb időpont. A dél. Tehát a példabeszédek 6.23.
Mert lámpás a parancsolat, és a tanítás világosság, és életnek útja a tanító feddések.
Amen. Tehát az ige világosság, és ahol az igét tanítják, ott is a világosságot árasztják ki. Tehát a bibliai tanítások világosságot adnak, növekedést adnak. És a világosságunk szintről szintre, napról napra növekszik. Mert akarjuk is a világosságot, ugye? És növekedünk ebben a világosságban. És Isten elvárja, hogy amennyi a világosságunk, az szerint járjunk. Mert nem rója fel azt, amit még nem tudtunk. De amikor már tudunk valamit, akkor elvárja, hogy az szerint éljünk. Hetedik pontunk az, hogy Isten igéje védőpajzs és oltalom a számunkra. Kulcscsont környékén van gyógyító kenet. Kiárasztjuk ezt Jézus nevében. Tehát például beszélekben a 30-as és az 5-ös.
Az Istennek minden igéje igen tiszta, és pajzsa ő a hozzáfolyamodóknak.
Tehát az ige tiszta. Az ige világos. Egy régi tanításomat hozta az Úr elő, valahonnan egy papír előkerült, 2008-as, és abban az volt följegyezve, hogy mi a különbség a vallás és a bibliai ismeret között. Hogyan lehet a kettőt összevetni? Nem is összevetni. Mi a kettő között a különbség? Tudjátok, vannak azok a katedrál üvegek, amik ilyen mintásak. A fény beengedik, de igazából kilátni nem lehet rajta. Hát a vallásos tanítások azok ilyenek, hogy nem látsz tisztán, csak úgy sejteni lehet valamit. És ezzel nem bántani akarunk senkit sem. De mindannyian valamilyen vallásos háttérbe jöttünk. Mert akkor az volt. De amikor az ige világosságát megtapasztaljuk, megkaparintjuk, magunkévá tesszük, akkor azt a katedrál üveget ugye kicseréljük sima üvegre, amelyiken ki is látunk, és látjuk, hogy mi van a túloldalon. Tehát tisztán át lehet látni azon az üvegen. Talán így lehetne hasonlítani a két tant, a gyülekezeti tant és a Biblia igazságát. De a védőpajzs és oltalom kapcsán ellapozunk Zsoltár 18:30.
Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta, pajzsa ő mindazoknak, akik benne bíznak.
Tehát Isten igéje tiszta, és pajzs, védelem, oltalom, akik benne bíznak. Tehát az is kell hozzá, hogy hiszem Isten igéjét. Hiszem az ő védelmét, az ő oltalmát. Akkor a 8. pontunk következik. Isten igéje, szellemi eledelünk. Korábban felolvastuk a Máté 4:4-et, hogy Isten igéje a szellemi kenyerünk. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével. A példabeszédek 30. fejezetében a 8-ast, és ott is a vastag betűs részt emelném ki.
Táplálj engem hozzám illő eledellel.
Tehát szólunk az Úrnak, hogy Uram, táplálj engem hozzám illő eledellel. Volt már vagy 10 éve, amikor itt jártak pesti pásztorok a környéken, nálunk is többek között, és mondtam, hogy nekem mi van a szívemen. Ugye ez a házasság kérdés, ez nagyon a szívemen van, ez megérintette, és elkezdtem vele foglalkozni, gyűjtöttem anyagot, de mondtam nekik, hogy hát elég kevés a magyar irodalom hozzá. És tudjátok, mit mondott? Kérjek ebben a témakörben eledelt. És dicsőség Istennek jött is, és még mindig is jön, és a Békeváron ez a gyümölcs ott található. Akár írót, akár hanganyagban. Tehát meg kell kérni az Urat, hogyha valami nem tiszta, hogy táplálj engem, Uram. Vagy olyan helyzetben vagyunk, hogy délutános műszak, vagy valaki elköltözik, vagy kirendelik messzi, hogy táplálj, Uram, engem eledellel. Na most nagyon fontos azt tudni, 1 Péter 2:2-höz lapozzunk, hogy amivel táplálkozunk, olyanná válunk. Tudjátok, a régi tyúkok milyen szép sárga tojást tojtak? Aztán elkezdték a tyúkokat tápozni, és mindjárt nem lett sárga a tojás. Ugyanez a helyzet a kacsamájával is. Ott, ahol a tyúkok kapnak zöldet, és kukoricával táplálják őket, ott gyönyörű sárga a tojás. Tehát, amivel táplálják, az a részükké válik. Na most nem mindegy, hogy mi a szellemünket mivel tápláljuk. Mert a részünké válik. Tehát 1 Péter 2:2.
Mint most született csecsemők, az ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek.
Amen. Amen. Tehát az igét tiszta, hamisítatlan tápláléknak, azaz tejnek nevezi, ez még ugye a szellemi csecsemőknek szól, mert más helyütt ugye írja a Biblia, hogy a kemény eledel. Tehát a tartalmasabb és kiadósabb tanítás az a növekedő félben levőknek való. Úgy, ahogy a gyermeknek is. Először csak tejet kap, aztán egy kis tejbegrészt, utána jöhet majd a húsi. A 9. pontunk a hívők tükre, az ige. Ezt a Jakab levelében megtaláljátok, az első fejezetben, 22-től 26-ig. Tehát, hogyha magunkat meg akarjuk vizsgálni, akkor elő kell venni az igét, és belenézni az ige tükrébe. Megvizsgálni a gondolatainkat, megvizsgálni a cselekedeteinket, és magunktól megkérdezni, hogy most ezt, amit tettem, ezt hol mondja az ige? Ha nem mondja, akkor nem jól tettem. De a keresztény ugye jól teszi, ha előre átgondolja, hogy amit szeretnék tenni, ahhoz hol van az ige. Van-e hozzá ige? És ha van, akkor lépek. Ha nincs, akkor stop. Tehát a Jakab 1-ben, ugye 22-től 26-ig, ezt majd otthon nézzétek meg. És a 10. pont a tisztánlátás. És a tisztánlátás alapján magunknak a kiigazítása. Az egy dicsőséges dolog, amikor az ember felismeri a hibáit, És az is, amikor azt mondja, Isten hatalmasabb, mint én, még okosabb, mint én, úgyhogy én, Uram, rád hallgatok, és kiigazítom magamat. A Lukács 13-ban olvastok majd otthon a görbett hátú asszonyról, aki 18 évig meg volt kötözve, az ördög megkötözte ezzel a betegséggel. Jézus pedig nagy felháborodásra szombatnapon meggyógyította. Mert ugye a zsidóságnál a szombat egy olyan szent nap, hogy szinte semmit nem lehet csinálni. Ez az asszony rendszeresen járt abba a közösségbe, a vallás nem tudta meggyógyítani. De az élő ige, az képes volt rá. A János 8.32, amit megint ismertek, az igazság szabadokká tesz titeket. Pontosabban az igazság megismerése. A 11-es pontunk, a példabeszédekhez lapozzunk el, a 4. fejezethez. A hosszú élet. Újságokban is már találkoztam cikkekkel, meg valószínű ti is, hogy fejtegetik, vizsgálják, tudakolják, hogy mi a hosszú élet titka. Aztán ráfogják, hogy ez hegyi levegőn lakott fönt, nem evett ezt, nem evett azt, és biztos az a hosszú élet titka. De a hosszú élet titka itt van leírva a Bibliában. Példabeszédek 4-ben, 5-ös, 6-os.
Szerezz bölcsességet, szerezz ezességet, ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszédétől. Ne hagyd el azt, és megtart téged. Szeresd azt, és megőriz téged.
És a 10-es.
Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédemet. Így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.
Halleluja. Hasonló ígével már találkoztunk ma, hogy nem csak hallgatni kell, hanem elfogadni, befogadni, bevenni. És megragadni. És ez az enyém is, ezt nem engedem. Tehát ez a hosszú élet titka. 12. pontunk, és nálam itt egyben az utolsó. Jeremiás 5.14-ben látjuk azt, hogy Isten az igéjét tűzként adta a szánkba. És nekünk ezt a tüzet kell szólnunk. Ezzel a tűzzel kell szólnunk. Hatalommal kell szólnunk. Jeremiás 5.14.
Azért ezt mondja az Úr, a seregeknek Istene, miután ti ilyen szóval szóltatok, ímé, tűzzé teszem az én igémet a te szádban, ezt a népet pedig fákká, hogy megemészze őket.
Tehát ilyen ereje van a hittel kimondott igének. Ugyanitt a 23. fejezethez lapozzunk el, a 28-29-es vers. Közben elmondom, ami keresitek, hogy talán a múlt héten is szóba került a szellemi fegyverzet. Tehát a szellem kardja az nem más, mint Isten igéje. Tehát a szellemi fegyverzet része Isten igéje, ami szintén a rendelkezésünkre áll. Ezt az Efézus 6-ban találjátok meg. Most akkor hallgassuk meg a Jeremiás 23-ban, a 28-as, 29-est.
A proféta, aki álomlátó, beszéljen álmot. Akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a folyvának a búzához? Azt mondja az Úr. Nem olyané az én igém, mint a tűz. Azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly.
Tehát az ige erejét mutatja be ez, hogy amikor a szánkra vesszük, és hittel szóljuk az igét, akkor összezúzza a problémákat. Csak légy kitartó. Úgy mondja a Biblia, hogy álhatatos. Ilyen ereje van az igének. Még elmegyünk, megnézzünk két-három igét, és lassan a végére érünk. Jó? 1 Sámuel 2.30-ban, csak a vastag betűs részt.
Mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megvetnek, megvettetnek.
Amen. Isten és az ő igéje egy. Ha mi az igét megtiszteljük, akkor Isten tiszteljük meg. És a 15-23-as ugyanitt, az utolsó mondatot kérném csak.
Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király.
Ez nem nektek szól, azoknak, akik megvetik Isten igéjét. Tehát, ha mi megtiszteljük Istent, akkor ő is megtisztel. Ha mi megvetjük az ő igéjét, ő sem áll nagyon szóba velünk. Vetés-aratás törvénye is ugye itt fellelhető. Az egyik fordítás azt mondja a megvetre, hogy elhanyagol. Hogy elhanyagolja Isten igéjét. Nekünk nem elhanyagolni kell Isten igéjét, hanem ragaszkodni hozzá. Mert akik odaszánták a szívüket Istennek, az ő igéjének a tanulmányozására, azoknak megmutatja az ő hatalmát. Megmutatja az ő erejét. És éppen ma véletlenül a Biblia kereső programban olyan helyre mentem, ahol a kézrátételről volt szó, hogy Jézus is ugye rátette a kezét. Nem is néztem végig, mert nem volt rá időm, de legalább egy tucat ige van ezzel kapcsolatban, hogy a kézrátétel tana igazolható. És a kézrátétel során mindig történt valami csoda, áttörés, szabadulás. 2 Krónika 16:9-es.
Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak.
Tehát, ti itt vagytok, és ragaszkodtuk az igéhez. Ennek a következménye, hogy megmutatja Isten a hatalmát az életetekben. Egy másik kérdés, hogy mekkora helyet engedünk Istennek, pontosabban az Úr Jézusnak az életünkben. Ha jön egy vendég, azt többféle módon lehet fogadni. Lehet, hogy a kiskapuba leszerelem, olyan rossz ábrázatú. Lehet, hogy a lakás ajtóban, vagy az előszobában fogadom, és ott elintézzük a dolgot. De igazából az a bensőséges fogadtatás, amikor betessékelem a lakásba, a nappaliba, és helyjel kínálom. Nem mindenki így fogadja az Úr Jézust, hanem kiskapunál, vagy az ajtónál. Nekem ennyi is elég, köszönöm szépen. Köszönjük az Úrnak. Imádkozunk most értetek, és még van egy pár gondolat a végére. Az emberek akkor távoznak el a földi életből, amikor felkészültek rá. Sok ember sokáig szenved, mert fél, nem tudja, hogy mi lesz vele, és ragaszkodik az élethez. De abban a pillanatban, amikor valaki felkészül rá, hogy én na most akkor megyek, akkor bekövetkezik az, hogy eltávozik. Kapcsoljuk össze a hitünket mindjárt. Atyám, Jézus nevében jövünk eléd, egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal. A m***jét helyezzük eléd. És mi kiárasztjuk a hitünket abban, hogy az átkot te áldását tudod fordítani. A Jézus Krisztus szent nevében. És ahogy mondtad, Uram, a proféciában, hogy mondjuk ki, hogy mit tegyél, mi azt kérjük, Uram, hogy ezt az átkot, ezt a rossz helyzetet, az áldástalan helyzetet fordítsd áldással számukra. Visszaköveteljük az ő holmiaikat Jézus nevében, követeljük Jézus nevében ördög, hogy levetekezzed róluk, és előszólítjuk Jézus nevében a számukra egy kedvező lakhatási lehetőséget. A Jézus Krisztus szent nevében meghintjük az ő ügyüket a szent vérrel, elökezekkel Jézus nevében ördög tőlük, és köszönjük, Uram, hogy te foglalkozol velük, mert rád bízzuk őket, és hiszük, hogy a legjobb megoldás jön elő a mi hitünk alapján, a Jézus Krisztus szent nevében. Eléd hozzuk, Uram, a férjét. Megdorgáljuk a betegséget a férje teste felett, és köszönjük, Atyám, hogy te munkálkodsz az ő életében, munkálkodsz az ő szívében, mert kiárasztjuk Jézus nevében a gyógyító kenetet, kiárasztjuk a szolgálongyalokat, hogy legyen segítségére mindenben, a fölépülésben, a Jézus Krisztus szent nevében. Az 1 Péter 2:24 valóságát valljuk meg a teste felett, és megköszönjük, Uram, a te végtelen kegyelmedet, a megtartó kegyelmedet az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Gerinc tájékon megy a gyógyítókenet.
Az Úr Jézus a szívek ajtaján kopogtat. De az ajtó egy nagyon érdekes és speciális ajtó, mert nincs kívül kilincs. Tehát Isten senkire nem tud rátörni, hanem mi engedhetjük be a szívünkbe, mert csak belül van kilincs. És Jézus azért halt meg, hogy nekünk örök és új életünk legyen. Hogy megváltást kapjunk a betegség, a szegénység, a szellemi halál átkától, minden rossztól, és meglegyen a mennyei állampolgárságunk. Pál apostol azt mondja a Római Levél 10. fejezet 9-10 versében, hogy aki a szívében hiti, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és erről a szájával tesz megvallást Isten előtt, az üdvözül. Következő imádságot hívjuk ehhez segítségül. És kérünk szépen benneteket, hogy őszinte szívvel mondjátok utánunk. Teremtő Istenem, eléd állok, és fennhangon imádkozom. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy igazzá tegyen engem Isten előtt. Kérlek, Jézus, költözz a szívembe, és teremts újjá engem. Kérlek, legyél az én Uram, megváltom és gyógyítom. Elfogadom a megváltó munkádat, és hittel megvallom. Jézus, te vagy az én Uram, megváltom és gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Ebben a pillanatban, aki most fogadta be az Úr Jézust a szívében, Isten a belső emberét, a szellemét újjáteremtette. Ez a szellemi újjászületés, és a szellemi újjászületés szükséges az üdvösséghez, az örök élethez, mennyei állampolgársághoz. Ez gyakorlatilag az első áldozás, illetve a konfirmálás során kellene, hogy megvalósuljon. Istennek van még egy ajándéka. Az egyik ajándék az Úr Jézus, akit elküldött a földre, a második pedig Isten szent szelleme, akit szintén elküldött a földre, Jézust felváltani, tehát az első pünköstkor ugye eljött a Szent Háromság harmadik tagja, és ahogy mi szülők nagyon szívesen adunk ajándékot a gyermekeinknek, azt mondja Lukács 11.13-ban az ige, hogy Isten is nagyon szívesen ad ajándékot az ő gyermekeinek, de elsősorban az ő szent szellemét adná, és ehhez nem kell más tenni, csak kérni. Ez a közismert nyelven a bérmálásnak megfelelő imádság következőképpen hangzik. Mennyei Atyám! Azt tanítod az igédben, hogyha valaki Jézus nevében kéri tőled a Szent Szellemedet, te örömmel odaadod őt. Ezért drága mennyei Atyám, a te ígéd alapján, Jézus nevében, kérem tőled a Szent Szellemedet, töltsd be a szívemet a Szent Szellemeddel, keresztelj meg a Szent Szellemeddel. Köszönöm, mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ennek alapján most hitben vallást teszek. Teljes a szívem a Szent Szellemeddel. Betöltekeztem, beteljesedtem, és megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei Atyám! Köszönöm, Jézusom! A Szent Szellem örökké bennem van, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Amen. Az új szövetségben Isten Szent Szelleme az a vezető, aki bennünk lakik keresztényekben, és a tanácsaival lát el bennünket, hogy merre menjünk, mit csináljunk. Ez egy más kérdés, hogy mennyire hallgatunk az ő hangjára, vagy a útmutatására. Foglaljatok helyet. A Biblia tanítja a kézrátételt. A kézrátétellel imádkozott Jézus is sok esetben, és az emberek meggyógyultak. A Márk evangélium végén a 16. fejezetben, a 17-es, 18-as versben Jézus azt mondja, hogy akik hisznek, következő jelek követik őket. Kik azok, akik hisznek? A hívők. A hívők. A hívőket ilyen jelek követik. Betegekre teszik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Hogy lehetséges ez? Hogy befogadtuk a nagyobbat a szívünkbe, a bensőnkbe. Isten ereje itt van velünk. Jézus megkérdezték, hogy mikor jön el Isten országa. És azt válaszolta, hogy nem szemmel láthatólag jön el, hanem ott van bennetek. Tehát Isten ereje ott van bennünk, és hogyha ezt aktivizáljuk, és ahogy Jézus mondta, a kezünket tesszük a betegekre, vagy csak áldás céljából, akkor ez az isteni erő a kézrátétel során, az érintkezési pont során kiárad. És az isteni erő néha olyan erőteljes, és a Bibliában több esetben látjuk, hogy nem tudtak az emberek megállni a lábukon Isten erejének a jelenlétében. Tehát semmiféle különleges hókuszpók nem fog történni, amikor kiállnak ide a gyógyító sorba, hanem azt tesszük, amit Jézus mondott. A kézrátétel a bibliai alaptanoknak az egyike. Ez azért furcsa, mert ilyennel a hagyományos egyházban nem találkozhattunk, bár egy-két helyen azért gyakorolják. Isten erejének szabadon kellene áradni, hogy szabadulások és gyógyulások jöjjenek elő. A Biblia írja azt, hogy Pál apostol testéről elvitték a ruhadarabokat, mert kenettel volt tele, azaz isteni erővel volt tele, és amikor ezeket az isteni erővel telt ruhadarabokat elvitték haza, rátették a betegekre, ez az isteni erő kiárott ezekből a ruhadarabokból, és a betegek meggyógyultak. Ez benne van a Bibliában, úgyhogy ez alapján tesszük ezt most is, olyan formában, hogy a kezünket feltesszük és imádkozunk. Vága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszönjük neked a megváltás művét, köszönjük, hogy Jézus sebeivel gyógyulást nyertünk, megváltást nyertünk a betegségtől, a szegénységtől, örök életet nyertünk Krisztus által. Kiárasztjuk Jézus nevében a feltámadás erejét, a szabadító keretet, kiárasztjuk a szolgálóangyalok seregét, hogy legyenek segítségül azoknak, akiknek testi problémáik vannak. Hiszük, Uram, hogy a Te ígéd ma is igazság, és ugyanúgy, ahogy Pál apostol testvéről elvitték a ruhákat, a keszkenőket, a szöveteket, ugyanúgy ez ma is működik, mert ezek a ruhadarabok is megtelnek Isten erejével, és otthon, amikor a beteg testekhez érintik, és hittel teszik ezt, akkor a kenet kiárad. És a kenet, ahogy írja a Biblia, megtöri az igát a Jézus Krisztus szent nevében, és szabadulások jönnek elő. Megparancsoljuk minden testnek, hogy tökéletesen működjön, ahogy Isten megteremtette, abban az állapotban legyen minden test. Szólunk a problémákhoz, szólunk a hegyekhez, hogy gyökerestől száradjanak ki, és ugorjanak a tengerbe. A Jézus nevében. Amen. Halleluja.
Áldottak vagytok!